Tehát egy királyok 12, első 15 vers. Roboám elment Sikembe, mert Sikembe ment egész Izrael, hogy királlyá tegye őt. Meghallotta ezt Jeroboám, Nebát fia, amikor még Egyiptomban volt, ahová Salamon király elől menekült. Jeroboám tehát Egyiptomban tartózkodott, de értekültek és hazahívták őt. Jeroboám Izrael egész gyülekezetével együtt eljött, és így beszélt Roboámhoz. Apád súlyos igát ragott ránk. Te azért most könnyíts azon a súlyos szolgálaton és nehéz igán, amelyet apád ránk rakott, akkor szolgálunk neked. Ő így felelt nekik. Menjetek el 3 napra, azután térjetek vissza hozzám. A nép tehát elment. Ekkor Roboám király tanácskozott a vénekkel, akik apja Salamon szolgálatában álltak, amíg élt, és ezt kérdezte. Mit tanácsoltok? Milyen választ adjak ennek a népnek? Azok így szóltak hozzá. Ha te most kedvezel ennek a népnek, és engedsz nekik, ha válaszodban jóságos szavakkal szólsz hozzájuk, akkor mindig a szolgáid lesznek. De ő nem fogadta meg a vének tanácsát, amelyet tanácsoltak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akik vele együtt nőttek fel, és az ő szolgálatára álltak. Ezt kérdezte tőlük. Mit tanácsoltok? Milyen választ adjunk ennek a népnek, amely így szólt hozzám? Tedd könnyebbé az igát, amelyet apád rakott ránk. Az ifjak, akik vele együtt nőttek fel, így szóltak hozzá. Ezt mondd ennek a népnek, amely így szólt hozzád. Apád megnehezítette igánkat, te azért könnyítsd meg azt rajtunk. Így beszélj velük. Az én kis ujjam is vastagabb apám derekánál. Ha tehát apám nehéz igával terhelt meg benneteket, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Harmadnapra elment Jeroboám az egész néppel Roboámhoz, ahogyan meghagyta a király, hogy térjenek vissza hozzá harmadnapra. De a király keményen válaszolt a népnek, nem fogadta meg azt a tanácsot, amit a vének adtak neki, hanem az ifjak tanácsa szerint így szólt hozzájuk. Apám nehéz igát rakott rátok, én még nehezebbé teszem igátokat. Apám ostorral tanított fegyelemre benneteket, én pedig szeges korbáccsal foglak megtanítani. Nem hallgatott a király a népre, mert az Úr rendelte így, hogy beteljesítse azt az igét, amelyet a silói Ahijá által mondott az Úr Jeroboámnak, Nebát fiának. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy megismerhetünk téged. Köszönjük, hogy elismertük már egyszer életünkben, hogy te vagy az Úr, te nélküled semmik vagyunk, hogy te nélküled nem tudjuk teljesíteni Isten követelményeit, tehát szükségünk van a te váltság halálodra. Uram, add, hogy ez mindvégig megmaradhasson bennünk ez a tudat, hogy ne érezzük úgy, hogy a mi kis ujjunk is többet ér apánk derekánál, hogy tudjunk hozzád fordulni, hogy tudjunk leborulni előtted, hogy tudjuk elismerni, hogy te vagy és te maradsz az Úr az életünkben. Amen.
Az utolsó hónapban, októberben első királyok könyvet olvastunk a gyülekezeti útmutató szerint, és amikor olvastam abban a hónapban, volt egy vagy két olyan ige szakasz, ami egy kicsit kiugrott. És mondom, hogy van olyan üzenet itt, amit azt láttam, hogy érdemes tovább osztani ezt a gyülekezettel. Az egyik ilyen itt a királyok, az egy királyok 12. részben. És itt egy olyan helyzetbe érkezünk, ahol a harmadik nagy király Salamon meghalt. És akkor az volt, hogy akkor a fia fog átvinni a királyság tőle. És azt olvasunk, hogy pont így indult itt a 12. rész, az első versben, hogy Roboám elment, hogy ő legyen az egész Izrael királya. És amikor ő készült erre, a feladatra, akkor kért tanácsot. Tanácsot kért először azok a férfiak, akik voltak a tanácsadók az édesapjának. Olyan tanácsadók, akinek volt nagyon sok tapasztalatuk. És ezek a tanácsadók, amikor beszéltek velük, ő azt mondta, hogy igenis, amit tett az édesapad, az jó volt, de voltak problémák vele. És valóban túl nagy volt az a teher, amit ő rátett a népre. Mi könnyen tudunk panaszkodni arról, hogy a 27% áfa az nagyon sok. Lehetséges, hogy akkor Izraelben inkább a 75% volt. És egy olyan teher volt a népen, amit azt mondok, hogy ez túl nagy. Mi nem tudunk bírni ezt, és kérjünk, hogy inged erről, és ha ingedsz erről, akkor mi fogunk követni téged, te leszel a mi királyunk. És utána, miután kapta ezt a tanácsot az idősebb tanácsadóktól, a király utána odafordult azok a fiatalokhoz, akivel ő együtt növekedett fel. És ezek a tapasztalatlan, friss, fiatal emberek pont az ellentétes tanácsot adtak nekik. És ők azt mondták, hogy legyél még keményebb, mint az édesapád volt, és tegyél egy olyan teher rájuk, ami sokkal jobb lesz neked, mert sokkal több lesz a bevétel neked, és te könnyebben tudsz élni. És ahogyan olvasunk tovább ebben a történetben, azt látjunk, hogy Róbaam inkább elfogadta azt a tanácsot, ami ezek a tapasztalatlan fiatalok adtak, és nem fogadta el a tanácsot, amit az édesapja tanácsadók adtak nekik. Mi lett az eredmény? Azt látjuk, hogy az... Azt látjuk, hogy az lett az eredmény, hogy a királyság szétszakadt két részbe. Volt 10 tőzsde, aki azt mondta, hogy jó, akkor mi nem fogunk ebben az irányba menni. És akkor az a 10 tőzs, azok inkább olvasunk, hogy ők Jeroboam után mentek, és ő lett a király nekik. Az, hogy a Róbaam nem fogadta el a jó tanácsot, tönkrement a királyság, és kettőbe szakadt. Mit tanuljunk ebből a történetből? Ha nézünk a példa beszédek könyve, azt látjunk, nagyon sok példabeszéd beszél a tanácsadásról. A tanácsról konkrétan kiemeltem a tanulmányomban 10 olyan ige, ami konkrétan beszél a tanácsról és a tanácsadásról. Valahogyan egy kérdés kell feltennünk, hogy ki a jó tanácsadó? Ki a jó tanácsadó? A héten az egyik nap a fiam fölhívott, és azt mondta, hogy nem indul a kocsi. Mit javasolsz? És én, mint nagyon okos tanácsadó, én kérdeztem egy kicsit, hogy mi van a kocsival, és ő azt mondja, hogy a világítás működik, a rádió működik, nem indul a kocsi. Se hang, se kép, amikor fordítom a kocsat. Én azt mondom, akkor valószínűleg a probléma, ez az önindítóval biztos nem az akkumulátorval. És akkor végül is azt döntöttünk, hogy akkor én behúzom őt a szervezbe, behúztam a szervezbe, már délután volt, nem tudtak aznap foglalkozni vele. A következő nap, amikor beszéltem a fiammal, kérdeztem, hogy mi volt a kocsival. Az akkumulátor rossz volt. A fiam ebben a helyzetben hibázott, mert ő keresett egy lelkésztől, hogy hogyan kell szerelni a kocsit. Sokkal bölcsebb lett volna, ha fölhívta volna az Ács Levente, aki gépkocsi szerelő, és a Levente tudta volna mondani neki valami jó tanácsot. Ezzel a kis egyszerű példával én azt látom, hogy az egyik legfontosabb dolog, amikor mi keresünk egy tanácsadót, keresünk egy olyan tanácsadó, aki ért a témahoz, amiben kérjünk tanácsot. Ha valaki beteg, akkor ő fordul egy orvoshoz. Nem feltétlenül a célszerű fordulni az internethez, hogy mit mondanak az interneten erről a betegségről. Mert lehetséges, hogy jó tanácsot találod, de lehetséges, hogy valami hülyeséget is találhatod. Szóval azért nagyon óvatos kell lennünk, amikor mi keresünk egy jó tanácsadó. A példabeszédekben konkrétan beszél erről a 19. részben, a 20. versben, amikor azt mondja, hogy legyen egy olyan tanácsadó, aki alkalmas a tanításra. Egy másik tulajdonság, ami nagyon fontos egy tanácsadóban, különösen amikor foglalkozunk olyan életkérdésekkel, ami érint a mi lelki életünk, az, hogy az ember legyen egy olyan érett hívő, aki Istennél jár. És ha valaki egy érett hívő, aki Istennél jár, akkor lelki kérdésekben ő tud segíteni. Ő egy olyan ember, aki jól ismeri az igét, aki jól ismeri az Urat, és ő tud olyan tanácsot adni. Megint látjunk ezt a példabeszédekben. A 12. rész, az 5. versben, amikor olvasunk azt, hogy a bölcs emberek, azok az emberek, akik Istennél járnak, azok tudnak jó tanácsot adni. Vagy tudnunk lapozni visszafele a példabeszédekből az első Zsoltárhoz. És az első Zsoltárban, az első versben azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Szóval akkor azt jelenti, hogy van kétfajta tanács. Van azt, aki a lelki ember ad, és van az a tanács, aki a bűnös ad. És azt olvasunk itt, hogy az a tanácsot, amit a bűnös ember ad, ne járjunk azon az úton. Egy másik dolog, és amikor gondolkodunk, hogy ki az ember, aki tud tanácsot adni, egy ember, akinek van tapasztalata. Többször hallom emberektől, amikor azt mondják, de Monty, te nem érted ezt, mert te sohasem voltál egy ilyen helyzetben. Most már egyre nehezebben tudnak azt mondani nekem, mert egyre több helyzetben voltam. De tényleg van olyan, amikor az embernek nincs az a tapasztalat. Akkor hogyan tud tanácsot adni egy másik embernek, ha ő nem volt abban a helyzetben? És itt azt látom, hogy az a tapasztalat nem kell feltétlenül ugyanabban a helyzetben lenni, nem kell feltétlenül azt, hogy én voltam abban a helyzetben, de lehetséges, hogy egy emberrel, akivel van szoros kapcsolatom. és ő abban a helyzetben volt, és amikor mi átbeszélgettünk azt, akkor is én tudok szerezni azt a tapasztalat, amilyen ő átment. Szóval amikor mi gondolkodunk egy tanácsadóról, akkor szükség van arra, hogy ő rendelkezik a megfelelő információval, szükség van arra, hogy ő legyen egy érett hívő ember, szükség van arra, hogy legyen a tapasztalat. Esetleg azt mondom, hogy az is nagyon fontos, hogy ő legyen egy olyan ember, aki józanul gondolkodik. És egy olyan ember, aki irgalmas. Mert vannak olyan emberek, akik nem tudnak együtt érteni a másik emberrel, mert olyan kemény. És szükség van arra. A Jakab könyvében olvasunk, hogy milyen egy bölcs ember. És a Jakab könyvében a harmadik rész olvasunk ezt. Aki olvassa, aki használja a gyülekezeti útmutató, akkor holnap, amikor olvasol az igét, akkor ezt a szakaszt tudsz olvasni. De itt a harmadik rész, a 16. és 17. versben a kövek között olvasunk. Bocs, lehetséges, hogy rosszul írtam föl azt, amit akartam olvasni. Akkor olvasom a 13. verstől. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Mutassa meg a magatartásával, hogy minden bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszonkodás van a szívetekben, nem kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van, és viszonkodás, vagy zűrzavar, és mindenféle gonosz tett találhat. A felülről való bölcsesség elsősor is tiszta, azután békeszerető, méltányos, ingedekén, irgalommal és jó gyümölcsel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Látjunk itt, hogy van kétfajta bölcsesség. Az egyik fajta bölcsesség az, ami emberektől jön. És az a fajta bölcsesség, egy olyan bölcsesség, ami nem vesz figyelembe Isten. Ki hagyja Isten a képből? De az a bölcsesség, ami fölülről jön, az egy olyan bölcsesség, ami Istentől származik, és az segít minket, hogy mi tudunk átlátni mindent, amire segít minket döntésekben. A bölcsesség több, mint csak az ismeret. A bölcsesség az, hogy az ember tud alkalmazni az ismeret a gyakorlati, a konkrét helyzetekben. És az a bölcs ember. És amikor mi kérjünk tanácsot, nagyon fontos, hogy mi ilyen bölcs emberektől kérjünk a tanácsot. Még két gondolat szeretnék kiemelni ezek a versekből, amit látjunk a példabeszédben. Háromszor olvasunk a példabeszédben, hogy az a bölcs ember, aki elfogadja a tanácsot sok tanácsadótól. A sok tanácsadóról van szó a 11. rész, a 14. versben, a 15. rész, a 22. versben, a 24. rész, a 6. versben. Ha van sok tanácsadó, és azok a tanácsadók mind ugyanazt mondanak, akkor Valóban érdemes elfogadni azt a tanácsot. És amikor van szó a sok tanácsadó, óvatos kell lenni. Mert vannak olyan emberek, akik mindenkit tanácsadóhoz, és a tanácsadó mond valami, ami a Bibliából van, ami igaz, ami helyes, de az embernek nem tetszik. És akkor ő azt mondja, én fogok keresni egy másik tanácsadót. És ő keres tanácsadót, addig, ameddig ő nem talál egy olyan tanácsadó, aki azt mondja, amit ő akar hallani. Mindegy, hogy már 8 ember mondta ugyanazt, ő tovább keres. Itt a példabeszédben nem erről van szó, amikor van szó a sok tanácsadóról. Nem azt csinálom a tanácskeresésemben, hogy én tovább megyek, addig, ameddig nem hallom azt, amit én akarok hallani. Hanem szükség van itt, hogy legyen egy megfelelő alázat bennem. Amikor több ember ugyanazt a tanácsot ad, lehetséges, hogy az nem az én kedvenc dolog, amit ők javasolnak, amit ők tanácsolnak, de ha többen tanácsolnak azt, akkor szükség van abban a helyzetben, hogy én alaveszem magamat. Arra a tanács alatt, és úgy lépek, ahogyan kapom azt a tanácsot. Egy másik fontos gondolat, esetleg más alkalomban, amikor foglalkozunk a következő fejezettel itt az első királyokban, bővebben fogunk beszélni erről, de az, hogy a gondolat a következő. Ha a tanács, amit kapsz, ha az ellentétes az Isten igéjével, az rossz tanács. Ha a tanács, amit kapsz, ha az ellentétes az Isten igéjével, az rossz tanács. Ha mi próbáljuk dönteni, hogy melyik a fontosabb, a tanács, amit kapunk, vagy az Isten igéje mindig győz. Az Isten igéje a végső tekintély. És ha a tanács, amit kapunk, nem egyezik az igével, az a tanács nem jó. Szeretnék most egy kicsit tovább lépni, ami egy kicsit a gyakorlatiabb. Paul, amikor ő írt az Új Szövetségben, a legtöbb levél, ami írt, az első pár fejezetben ő ad egy teológia alapot. És utána a könyv folytatásában ő ad gyakorlati tanácsot. És most szeretnék nézni egy pár olyan tanács, amit Paul ad nekünk. Én szerintem azt tudunk együtt érteni azzal, hogy a Paul egy bölcs ember volt. Ő kapott olyan képzést, ami abban az időben a legjobb képzés volt. Azt is lehet mondani, hogy Paul egy tapasztalt ember volt. Ő éveken keresztül aktívan részt vett a szolgálatban. Ő nem volt egy kezdő, amikor írta ezeket a könyveket, amit ő írt az Új Szövetségben. És ezek a könyvekben Paul ad tanácsot nekünk. És én azt látom, hogy a tanács, amit Paul ad nekünk, az egy kicsit ugyanolyan az egyik értelemben, mint amikor én keresem egy idősebb tapasztaltabb ember, és kérek tanácsot tőle. Ha Paul mond valami tanácsot az Isten igéjében, akkor igenis érdemes figyelembe venni azt, amit ő mond. Csak 2-3 példát szeretnék kiemelni abból a tanácsából, amit a Paul mondott. Az első pár gondolata a római level a 12. részben. A római level a 12. részben az, amikor Paul átmegy a tanításhoz, és kezd adni a konkrét tanácsot arról, hogy hogyan kell élni a gyakorlatban. A 10. vers, vagy a 9. vers vége fele, ő azt mondja, hogy a szeretet ne legyen képmutató. A folytatás a 10. versben, a testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengedek, a tisztelet adásban egymást megjelezők, a szolgálat készségben fáradhatatlanok, a lélekben búzgók, az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban alhatatosoktok, a szentekkel vállaljatok közösséget, szükségeikben gyakoroljatok a vendégszeretet. Itt Pál azt mondja, hogy a gyakorlat az, hogy szeressünk egymást. Ő azt mondja, szeressünk egymást, és azt olvasunk itt és más helyen, hogy elsősorban gyakoroljunk azt a szeretetet a testvérek fele, de nem csak a testvérek fele. Föl kell tenni a kérdést magunknak, hogy mi hogyan szeretünk egymást. Mi valóban áldozatokat hozunk, amikor mi szeretünk a másik embert. Sohasem fogunk elfelejteni a 80-as évek, ahogyan tudjunk, tegnap egy nagy ünnep volt, mert 30 évvel ezelőtt volt egy fal Berlinben. És 30 évvel, tegnap 30 évvel ezelőtt, akkor nyílt az a fal. De mielőtt volt ez, akkor az emberek itt Kelet-Európában, több országban elég nagy nyomorúságban éltek. Különösen mi tudjunk azt, hogy a magyarok, akik éltek Erdélyben, ők elég nagy nyomorúságban éltek. De én sohasem fogok elfelejteni a 80-as években, amikor én mentem Erdélybe látogatni embereket. Mi az, amit tapasztaltam? A vendégszeretet. Azok az emberek, amikor vendégek jöttek a házukba, mindent tették az asztalra. És én azt mondom, hogy mindent. Nem tartottak vissza semmit. És ők a kevésből adtak mindent. Néha, amikor vendégek jönnek nálunk a földszinten van egy vendégszoba, és én mondom a vendégnek, mert van olyan, aki az Egyesült Államokból jön, tudom, hogy az időátállással egy kicsit problémás néha, és én mindig azt mondom nekik, hogy ha éjszaka közepén fölkelsz, gyere a konyhába, amit találsz, azt tudsz meginni. És utána kezdtem gondolkozni, hogy mi az, amit kell elrejteni, hogy nem akarom, hogy azt találnak, mert az az enyém. Hol van ebben a vendég szeretet? Ez önző. Ez önző, amikor én azt mondom, hogy van valami, ami ott van, az kell tartani magamnak. De Paul itt azt mondja, hogy legyen a vendég szeretet. Legyen az, hogy mi valóban tudunk mondani azt, hogy amit találsz, az a tied. Kivétel nélkül. Ez a szeretet, amit mi tudunk gyakorolni egy másik ember fele. A 18. versben itt azt mondja, hogy ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ő ezt mondja, hogy a kapcsolatunk egymással. Az, hogy mi tudunk-e békességben lenni egymással, úgy tudunk élni, dolgozni kell azon. önzetlenül kell lenni a kapcsolatainkban. Egy utolsó tanácsot, amit Paul adott, és az utolsó tanács után majd egy-két befejezre gondolattal befejezem. A másik tanács, amit szeretnék olvasni, amit Paul adott, ezt lehet olvasni a 2. Korintus 6. részben az első két vers. Vele együtt munkálkodva intsünk is titeket. Úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptak az Isten kegyelmet. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje. Íme most van az üdvösség napja. Paul tudta, hogy a korintusi gyülekezetben voltak olyan emberek, akik megtértek és nem jártak Istennél. De voltak olyan emberek, akik kapcsolatban volt a gyülekezettel, akik hallották azt, amikor felolvasták a Paul levelje, akik esetleg ott voltak a gyülekezetben, de sohasem jutottak arra a pontra, hogy személyesen hoznak egy döntést. Arról, hogy én szeretnék, hogy Jézus Krisztus legyen az én megváltom. És Paul itt ebben a versben ő ad tanácsot nekik. És ahogyan ő kezdi ezt a 6. részt az első versjel, úgy mondja, hogy ez a szívágyom. Az, hogy olvasunk itt, hogy intsünk titeket, az az intés nem a legjobb szó, legalább, hogy amikor én gondolom az intésről, én azt gondolom, hogy a tanár, aki javítja a gyereket, és itt az intés sokkal több annál, hanem az intés itt az egy olyan kifejezés, ez a vágyom, hogy ez fontos, hogy te megérted ezt. Paul azt mondja, hogy ez egy olyan tanácsot, amit én adom, amit nagyon jó lenne, ha élned ezzel a tanácsa. És utána folytatja, hogy éljetek az Isten kegyelemmel. Isten kegyelmet kíván, kínál. Ő azt mondja, hogy ő szeretne üdvösséget adni minden embernek. Ő szeret téged. És a folytatás itt a második versben ő azt mondja, hogy most van az üdvösség napja. Valahogyan Paul bátorít az ember, hogy ne várjon. Ha szembesültél az igazsággal, ha láttad azt, hogy Isten Isten, ha látod azt, hogy ő a mindenható, ha látod azt, hogy ő szeret téged, akkor borod le előtte. És mondd neki, hogy Jézus legyél az Úr az én életemben. Milyen tanácsot kapunk? Befejezésül egy verset, vagy két verset a Jakab első fejezetből, a 22. és a 23. versben. Legyetek az igének cselekvői, nem csupán hallgatóik, hogy be ne csapjatok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszik, olyan, mint az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Az első királyok 12. részben mi találkozunk egy királyval. Mi találkozunk a Salamon fiával, a Róbán. De azt látjunk, hogy ő belenézett a tükörbe. Ő belenézett abba a tanácsba, ami a bölcs tanácsadók adtak. És annak ellenére, hogy ő elfogadta azt a tanácsot, és lépett. Ő pont az ellenkezőt csinált. És látjunk, hogy milyen kár volt az ő életében, látjunk, hogy milyen kár volt az ő királyságában. Mit csináljuk azzal a tanácsal, amit mi kapunk Istentől, az ige által, és emberek által. Mi nézünk, mi látjunk a tükörbe, mi látjunk, hogy mi van, és utána tegyünk valamit róla, vagy mi látjunk a tükörbe, és sok tovább menjünk. Az az imádságom, hogy most, amikor látjunk a tükörbe, amikor kapjunk azt az útmutatást Istentől, hogy mi tudunk leborulni előtte, és megtenni azt, amit ő mond nekünk. Imádkozunk. Édes Atyánk, néha szomorú látni az Ószövetségben, hogy milyen sok rossz példa van. Milyen sokszor van azt, hogy valaki tudja, hogy mi a te akaratod, de még se teszi meg azt. De az is igaz, hogy a mi életünkben is gyakran ugyanazt teszünk. Gyakran van azt, hogy mi tudjunk, hogy te mit mondsz, tudjunk, hogy mi a te akaratodat, és mégse teszünk azt. Segíts minket, hogy tudunk letenni a mi büszkeségünk, és tudunk alávetni magunkat magad alá. És tudunk teljes szívvel követni téged, és azt, amit te mutatsz nekünk. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.